figyelmeztetés a polgármesternek. Megpróbálom összefoglalni, amit az Úristen mutatott ma hajnalban, a városvezetést illetően. Először elmondom a képeket, amiket láthattam, majd azok jelentését. Egy ünnepi tanácsülésen voltunk, amely után ünnepi ebéd következett. Te mondtad az ünnepi beszédet, és nagy meglepetésemre azt tetted, amit István király tett. Mint ahogy István felajánlotta az országot és a nemzetet Szűz Máriának, te is felajánlottad a várost neki. Hálát adtál neki az elért sikerekért. Valahogy úgy fogalmaztál, hogy mondjunk köszönetet Isten anyjának, a boldogságos Szűz Máriának, azért, amit tett a városunkért. Nekem erre az étel fennakadt a torkomon. Valami rágós flekken volt, amit nem tudtam sem megrágni, sem lenyelni. Emlékszem, hogy kijöttem a teremből, és kiköptem. Benyúltam a torkomba, és a húsdarabot, amit képtelenség volt megrágni és lenyelni, kihúztam és kivettem a számból. A vendégek közt felismertem D. Lacit is, akiről köztudott, hogy az idők folyamán rengeteg szűzanyát ábrázoló kegytárgyat gyártott, amit főképp a csíksomlyói búcsú alkalmával értékesített, és ami nagy jövedelmet hozott az ő vállalkozásának. Pontosan úgy, ahogy a Demeter nevű ötvös abban a történetben, amiről olvashatunk, az apostolok cselekedetei 19. részében. Ami még érdekes volt, hogy mellettem ült George, a közismert gyerői zenész, de neki nem tűnt fel, hogy mit mondtál. Sőt, később már pengetni kezdte a húrokat, egy új dalt énekelt, ami nagyon hasonlított egy régi dalára. Szinte ugyanaz volt, mint a régi, csupán árnyalatnyi különbség volt a kettő között. A következő kép, amire emlékszem. Volt egy ember, aki bele volt állva a felnyitott kanálisba, és javított valamit. Szimpatikus, szorgalmas embernek látszott. Józsefnek hívták. Álomban tudtam róla, hogy egyesek őt akarják helyettet polgármesternek. A harmadik kép, amire emlékszem, az, hogy beszélgettünk ketten. De a Bibliáról kérdeztél engem, hogy miképp lehetne azt megérteni. Én pedig megpróbáltam elmondani neked, hogy az emberek azért nem értik a Bibliát, mert nem a Biblia a legfontosabb, hanem a szándék, miszerint az ember kívánja az egész életét, az értelmét, a szívét, a lelkét és a cselekedeteit egyaránt Isten kezébe helyezni, és kéri tőle, hogy vizsgálja meg a szívét, és tisztítsa meg minden bűntől, gonoszságtól, életelenes dologtól, ami ellene megy az ő akaratának. Ugyanis a tisztátalan szív nem hallhatja, és nem is értheti Isten szavát. Azonban ekkor odajött egy másik ember, aki megdicsért téged valamiért, és nyájas szavakat mondott neked. Te pedig örömmel fogadtad az ő dicséretét, ami miatt elforultál tőlem, és nem hallgattad meg, amit mondtam arról, hogy miként lehet megérteni a Biblia írásait. Ennyi volt az álom. Évekkel ezelőtt az Úristen már mutatott egy olyan álmot, amiben azt láthattam, hogy a várost olyan emberek vezetik, akiket a szűzanyakultusz és az ahhoz fűződő szellemiség ural. Abban az álomban Emhubát láttam, amint egy pappal tanakodik a tanásteremben. A beszélgetést kölcsönös hízelgés és kompromisszumos egyetértés jellemezte. Ezáltal a pap közvetett módon vett részt a város vezetésében úgy, hogy az ő szellemiségét belecsepegtette az emberek lelkébe. Annak idején erről az álomról is készítettem felvételt, amit megpróbálok visszakeresni, mert abban ki van fejtve, hogy ki valójában a csíksomlyói szűzanya, és mit tesz az emberekkel annélkül, hogy ők tudnának róla. Ahhoz, hogy megértsük, mit mutat a mi atyánk, az ég és a föld teremtője, ezen álomképek által, fontos megtudnunk, hogy valójában ki a szűzanya, és minek köszönhető, hogy jelen van a magyarok életének minden területén. Ő valójában egy az emberek által létrehozott földi istenség, Biblia nyelvezettel szólva bálvány, akinek csak annyi köze van Jézus Krisztus édesanyjához, hogy úgy is nevezik őt, hogy Szűz Mária. Fontos megemlíteni, hogy Mária, Jézus édesanyja, minden bizonnyal egy szent életű asszony volt, akinek egyetlen tanácsa volt az emberek irányába, amiről az írás is bizonságot tesz. Cselekedjük azt, amit az ő fia mond. János evangélium, második rész, 5. bekezdés. Máriának, Jézus édesanyjának semmi köze nincs, sem a Medjugorje, sem a csíksomlyói, sem a lurdi, sem a fatimai, sem semmilyen más szűzanyához. Ezeknek a kultuszoknak pedig csak annyi közük van Máriához, Jézus édesanyjához, hogy az ő nevére épülnek, elhitetvén az emberekkel azt a hazugságot, hogy ő közben tud járni Isten és közöttük. Egyesek talán tudják, hogy az egyházi hitoktatásban a 10 parancsolatból eltávolították a bálványimádatról szóló második parancsolatot, és a 10-et ketté választották, hogy meglegyen a 10. Ezt követően szabadon jöhettek a szobrok és az emberek által elképzelt Isten képek, amelyek a Jóisten gyűjtőnév alatt sorakoznak, és tartják benne az embereket a vallási babonákban, a tudatlanságban, azáltal pedig a bűnökben és az istentelenségben, aminek következtében elkerülhetetlenné válnak a különböző sorscsapások, lelki gyötrelmek, testi betegségek. Az Istennek szent anyja, amit a hívek rendszeresen ismételgetnek a templomban, amikor az üdvözléget imádkozzák, egyenesen Isten káromlás. Többek között ez a fertelmes Isten káromlás rejlik nagyon sok gyógyíthatatlan betegség, nyomorúság és tragédia mögött is, amely nemzetünket sújtja. Tehát ott tartunk, hogy ahelyett, hogy megismertük volna Isten parancsolatait, Jézus tanításait, és azok szerint akarnánk élni az életünket, létrehoztunk egy Isten anyát, akit szűzanyának és szűzmárjának nevezünk. És mivel a katolikus bűnszervezet, amely a Covid időszakban emberek sokaságát küldte a halálba, azáltal, hogy Isten oltalma helyett az oltást hirdette, az általa kitalált Isten anya imádatára fekteti a hangsúlyt, és elhiteti az emberekkel, hogy ennek az Isten anyának van hatalma közben járni Isten, Jézus és az emberek között, elfordítja a híveket Istentől és Jézus Krisztus életre hívó szavától. Hisz minek nekünk Biblia, minek ismerni a parancsolatokat, vagy Jézus tanításait, ha van egy szobor, egy általunk kitalált Isten anya, amelyhez, ha imádkozunk, ő elintéz mindent helyettünk. Nincs szükség szembesülésre, őszinte bűnbánatra, a bűnökből való megtérésre, mert az általunk kitalált közben járó Isten anya majd lebeszéli Istennel, hogy mi úgy is élvezhessük az életet, hogy az ő törvényeit figyelmen kívül hagyva azt csinálunk, amit akarunk. Az történik, hogy a vallási bűnszervezetek által létrehozott és fenntartott Isten anya bálvány fölöslegessé és szükségtelenné tette a proféták szavát, Jézus tanítását és az apostolok figyelmeztető üzeneteit. Isten életet adó és megigazító szavát lecserélte élettelen szobrok érzelgős üzeneteire, amelyeket vallási vezetők tolmácsolnak a híveik irányába, eledítve azokat Jézus szavaival, hogy leplezett legyen a megtévesztés. Ezért van ott a világ, ahol van, és ennek köszönhető, hogy az emberek halálukig hordozzák a bűneiket és a betegségeiket a gyontatószékbe és csíksomjóra annélkül, hogy valódi szabadulást és gyógyulást kapnának. Sajnálom, hogy kissé hosszúra nyúlt ez az üzenet, de ennélkül nem érthetjük meg, miért van ott a nemzet, ahol van, és miért vannak egyre súlyosabb problémák és tragédiák az emberi közösségekben. Nézzük meg egészen pontosan, kinek a mintájára is született, kit ábrázol az általunk imádott boldogságos szűzanya, ami egyébként ugyanaz, mint a modern spirituális mozgalmak földanyája. Ő nem más, mint az embert elcsábító Éva, akiért Ádám elfordult teremtőjétől, vagy pedig a bűbájos Jézabel, aki megölette Isten prófétáit, és aki a királyt az oránál fogva vezette, és akinek a testét a kutyák ették meg. Ez ugyanaz, mint az apostolok idejében az embereket sötétségben tartó efézusi Diana, akiről ugyanúgy szobrok készültek, mint a mai szűzanyáról, és aki a görög Artemisnek felel meg, aki a termékenység szűz istennőjeként ismeretes, és aki valójában csupán egy emberek által kitalált mitológiai személy, éppen úgy, mint a csíksomjói szűz Mária. Tehát kit, illetve mit is tisztel a székely és a magyar? A szűzanya, a szűz Mária, a magyarok nagyasszonya, a boldogasszony, stb. Képében. Magát a megtévesztést és az elbukást, más szóval a sátánt, az antikrisztust, A sátán szó tudtommal az arámi szata szóból ered, és megtévesztést jelent. A megtévesztés lényege a következő. Letéríteni az embert az élet útjáról. Az Antikrisztus pedig az a szellemiség, amely Krisztus helyére pályázik. A római katolicizmus által leuralt magyar nemzet esetében kilépett Krisztus szavának helyére. Hát a boldogasszony, a boldogságos Szűz Mária. És miért boldogságos ő? Azért, mert emberek millióinak lelkét emészti fel, akik nem hallották meg, amit Isten mond Pál apostol által. Egy az Isten, egy a közben járó is, Isten és emberek között. Az ember, Krisztus Jézus. Tudom, hogy kemény szavak ezek, ezért arra bátorítok minden igazságszerető hallgatót, amire Pál apostol is bátorította leveleinek olvasóit. Fohászkodjatok Istenhez, és mindent vizsgáljatok meg a Krisztus szava által, és csak azt tartsátok meg, ami jó. Fontos megértenünk, hogy az emberi tévelgés, avagy a sátánimádat egyik legnépszerűbb formája, ősidők óta, az istenanya kultusz. Az emberi tévelgés és sátánimádat másik legnépszerűbb formája pedig az égi testek tisztelete, ezen belül is a nap tisztelete, imádata, a napkultusz, ami nem csak a pogány népeknél volt népszerű, hanem még a zsidókat és a magyarokat is megfertőzte. A Vatikánban és a katolikus vallásban köztudottan mindkettő jelen van. A szűzanya tisztelet teljesen nyilvánvaló, a napimádatról pedig a Szent Péter téren lévő naposzlop, más szóval obeliszk tanúskodik. Na meg az oltári szentséget szimbolizáló bálványszobor, amely előtt rendszeresen meghajolnak a vallási vezetők és a hívek. Ezt mondja Isten Mózes szavai által. Lerontom a ti magaslataitokat, és kiírtom a ti naposzlopaitokat, és a ti holttesteiteket, páványaitok holt tetemeire hányatom. 3 Mózes 26.30. A fent említett fogalmaknak és azok eredetének, hogy milyen istenségeket jelölnek, bárki utána járhat. Kevés nyomozás után mindenki megértheti, hogy a Mária nevére rászerkesztett istenanya kultusz mindig is létezett, amióta tévelygő ember van a földön, még Mária, Jézus édesanyja előtt is. Minden józan gondolkodású, az írást valamennyire ismerő ember tudhatja, hogy Isten örökkévaló, és amit a pandémia idején az emberek megtanultak a vírusról, valójában nem a vírusra igaz, hanem Istenre. Hisz keresztény hitünk szerint ő az, aki mindig is volt, van és lesz, nem pedig a vírusok. Sokan, akik elhitték azt a mantrát, hogy már pedig vírusok mindig is voltak, vannak és lesznek, már rég el vannak temetve. Ezzel szemben, akik Istenről hitték el ugyanezt, és az ő szavát keresték, meggyógyultak, és ma is boldogan élnek. Ezért nem mindegy, hogy mire épül az ember hite, emberek által kitalált és ismételgetett mantrákra, vagy pedig az élő Isten szavára, amelyet a proféták, az apostolok és Jézus Krisztus által adott az emberiségnek, hogy a viszontagságos időkben legyen valós kapaszkodójuk, mert a vallási babonák oda viszik az embereket, ahova eddig is vitték, és ahova senki sem akar menni, a gyötrelembe és a halálba. Akik korábban is olvasták vagy hallgatták szavaimat a kiáltó szón, tudják, hogy amióta az Úr Jézus által kijelölt úton járhatok, és az ő szaváról beszélhetek, az Úristen számos csodát tett annélkül, hogy kértem volna, azokkal, akik örömmel és hálával fogadták szavaimat. Isten kérés nélkül csodát tett annak bizonságául, hogy igaz, amit hallhatnak. Némelyek orvosok által gyógyíthatatlannak mondott betegségekből gyógyultak meg, gyógyszerek nélkül. Mások pedig a depressziótól, öngyilkossági hajlamaiktól szabadultak meg, Isten kegyelme és féltő szeretete által. Ezért nem mindegy, hogy mire épül az ember élete. Az Atyaisten szavára, amely élő és ható, vagy pedig az emberek által kitalált Istenanya szavára, amely elhordozhatatlan fájdalmakat okoz azok életében, akik abban hisznek. Most pedig, hogy megérthessük az állam jelentését, és hogy mi köze van a szűzanyának a városvezetéshez, nézzük meg, mi a lényege és célja az Istenanya kultusznak. Röviden az, hogy érzelgős, humanista, szeretetet hirdető beszédekkel, hipnotikus templomi szertartásokkal elfordítsa az embereket az élő Istentől, akit az Úr Jézus az imában úgy szólított meg, hogy mi atyánk. Aki az Atya Istenben hisz, az ő proféták és Jézus Krisztus által kijelentett szavában bízik, az ilyeneknek ő adja az ő oltalmazó és megtartó erejét, oltás nélkül is. Aki pedig a katolikus vallás és más pogány vallások Isten anyájában hisz, valójában az Éva és a Jézabel szavának hisz, avagy emberek szavában bízik, a mindenható Istenbe vetett bizalmát lecseréli az emberekbe vetett bizalomra és az önbizalomra, Isten szava helyett emberek szavában bízik, és Isten ereje helyett pedig emberi erőre és emberi összefogásra támaszkodik. Éppen úgy, ahogy Ádám is tette, amikor Éva szavára hallgatott, teremtője szava helyett. Ennek következménye pedig a mentális és erkölcsi hanyatlás, emberek közötti versengések, az anyagi javakét folytatott eszeveszett hajsza, háborúskodások, paráznaság, hazugságok, gyilkosságok, járványok, testi betegségek, lelki gyötrelmek, elmezavar, depresszió, pánikroham, félelem, végül pedig a halál és a lelkek teljes eltorzulása, örök szenvedése, amit Jézus kárhozatnak nevez. Ezt mondja mindenható Isten Jeremiás próféta által. Átkozott az a férfi, aki Isten bölcsessége és Isten ereje helyett emberi értelemben bízik és emberi erőre támaszkodik. Tehát az Isten anya kultusszal, más szóval az ember követéssel, az ember valóságos átkot vesz magára annélkül, hogy tudna róla, és emiatt az átok miatt szenved ő és az ő családtagjai egyaránt. Ugyanis a második parancsolat szerint ez az átok átterjed a szülőkről a gyermekekre. Amennyiben egy ország, vagy pedig egy közösség vezetője rendeli alá magát a szűzanya által képviselt szellemiségnek, nem csak magára vesz átkot, hanem a közösségre is, amelynek az élére helyeztetett. Ezt tette a nemzet által felemelt István király, akinek rothadt kezét ma is szent erekjeként, varázserővel rendelkező eszközként mutogatja az ördöggel szövetkező egyház, azzal szembesítve a magyar embereket, hogy a halált és a rothadást imádják a feltámadt Jézus Krisztus helyett. Ezért mondhattam neked a választások idején, hogy akkora felelősséget vettél magadra, amelynek az ember Isten bölcsessége és ereje nélkül képtelen eleget tenni. Isten pedig adja az ő erejét és az ő hatalmát, de csak az ő szava mellé. Semmiképp sem az emberek szava mellé, és az általuk kitalált Isten anya szava mellé, mert ő nem is létezik. Ha túlságosan komplikáltan magyaráztam, hogy valójában ki a szűzanya, meg az Istennek szent anyja, próbáld meg elképzelni egy bábszínházat, ahol a bábokat emberek mozgatják, és ők is beszélnek helyettük. Ugyanezt történik a szűzanya esetében is, mivel az élő Isten szavának hátat fordító vallási vezetők hozták létre a szűzanya bábot, bálványt, ők azok, akik beszélnek mögötte, az ő nevében, pontosan úgy, mint a báb színházban, a bábokat mozgató színészek. Mint tudjuk, Isten nélkül az ember még saját magáért sem tud felelősséget vállalni, és saját magát sem tudja megvédeni a bajtól. Egy kisebb megfázásos betegség is képes megfosztani őt az ő vélt földi hatalmától, aki pedig a saját értelme és ereje által még saját magát sem képes megvédeni, hogyan védhetne meg, és hogyan vezethetne jó irányba egy több ezer fős közösséget Isten szava és ereje nélkül. Ezért mondhattam azt a féltő figyelmeztetést, hogy tudakold Isten szavát, és keresd az ő akaratát, és minden döntésedben, mindenek előtt és mindenek fölött, azzal tanácskozz, aki téged abba a pozícióba helyezett, mert a körülötted lévő emberek ízelgéssel, nyájas beszédekkel és dicséretekkel olyan döntések meghozatalára próbálnak rávenni, amelyek hosszú távon súlyos károkat okozhatnak mind neked, mind a városközösségnek. Ezt mondja Dániel próféta. Isten változtatja meg az időket és az időknek részeit, dönt királyokat és tesz királyokat, át bölcsességet a bölcseknek, és tudományt az értelmeseknek. Dániel proféta könyve, 2. rész, 21. bekezdés. Ezt mondja az Úr Jézus az emberektől szerzett dicséretről és dicsőségről. Dicséretet emberektől nem fogadok el. Mi módon hihettek ti, akik egymástól kaptok dicséretet, és azt a dicsőséget, amely az egy Istentől van, nem keresitek? János evangéliuma 5. rész, 41. bekezdés. Tehát akinek fontosabb az emberek dicsérete, elismerése, mint Isten dicsérete, az automatikusan az úgynevezett Isten anyát szolgálja, ami nem más, mint az emberek által létrehozott bálvány, amit Sátánnak nevez a Biblia. Akinek fontosabb az emberek szava, mint Isten szava, Isten ellensége az, még akkor is, ha rendszeresen jár templomba, vagy beszédében hivatkozik a Jóistenre. Az első állam jelentése tehát az, hogy nem fogadtad meg az élő Isten tanácsát, amit a választások alkalmával kaphattál, amikor a mindenható Isten nekem megmutatta, hogy te leszel a polgármester. Helyette a szűzanyának, Istennek szent anyjának adtál dicsőséget, aminek jelentése, hogy Isten szava helyett az emberek szavában bíztál, emberi értelemre, erőre és emberi összefogásra támaszkodtál. Ez itt az álomban, az ünnepi beszédben úgy fogalmaztál, hogy mondjunk köszönetet Isten anyjának, a boldogságos Szűz Máriának azért, amit tett a városunkért. Ezt igazolja az is, hogy a hús, ami fel volt szolgálva, inas volt, megrághatatlan és emészhetetlen. Ki kellett köpnöm a számból. Megjegyzem, hogy ezeket a sorokat, ezeket a szavakat úgy mondom, hogy nekem halvány fogalmam sincs, mi történik a gyergyói közéletben és a városvezetésben. De ahogy szoktuk mondani, Isten szeme mindent lát. Én csupán azt mondom, amit a mindenható Isten mutatott a hajnali álomban. És amit mondok, Isten figyelemmel mondom, azzal az őszinte reménységgel, hogy célba találnak szavaim. Az álomképek azt igazolják, hogy ugyanúgy, mint István király is tette, átadtad a városközösséget a szűzanyának, avagy a sátánnak azáltal, hogy emberi elgondolások, emberi tanácsok szerint próbáltad végezni a munkádat, figyelmen kívül hagyva Isten szavát, féltő figyelmeztetését, hogy D. Laci is ott volt a teremben, megerősíti azt, hogy a városvezetés még mindig a szűzanya kezében van, és a vezetők köreiben talán nincs is helye az élő Isten szavának, csak az emberi elképzeléseknek, okoskodásoknak, egyéni ambícióknak, kompromisszumos megoldásoknak, és feltehetőleg nincs is olyan személy a vezetésben, akinek ez feltűnt volna, vagy aki akarná, hogy az emberek szava helyett az igazság, az élő Isten szava legyen az irányadó a városvezetésben. Az, hogy George egy olyan új dalt énekelt, ami éppen olyan volt, mint a régi, azt jelenti, hogy a városvezetésben, az azt uraló szellemiségben semmi sem változott. Ugyanazt a régi slágert fújják, amit ezelőtt. Vagy mint ahogy a katolikus templomban is, némely éneknek, noha megváltozott a dallama, a szövege ugyanaz maradt. Az, hogy volt egy József nevű ember, aki benne volt a kanálisban, és aki szorgalmasan dolgozott, és akiről azt mondták, hogy ő kell legyen a polgármester, két dolgot jelenthet. Egyik az, hogy mivel szembe mentél Isten akaratával, valaki más fogja átvenni a helyet. Pontosan úgy, ahogy történt Saul király esetében, akit Isten elvetett az engedetlensége miatt, és Dávidot tette a helyre. A másik lehetséges opció pedig az, hogy Isten megmutatta, milyen kellene legyen egy vezető, aki lemegy a probléma gyökeréhez, és ott próbálja orvosolni azt Istenbe vetett hittel és szorgalmas munkával. Erre kiváló példa József, aki Egyiptom királyává tett az Úristen. Érdemes a Bibliában elolvasni, akár a filmet is megnézni, mert a film is nagyon jól megmutatja, milyen kell legyen egy olyan vezető, aki igazságosan Isten bölcsessége és hatalma által végzi a rábízott munkát. A harmadik álomkép pedig, amelyben azt kérdezted, hogy lehet megérteni a Bibliát, majd miközben válaszoltam neked, egy olyan ember felé fordítottad tekintetet, aki hízelget neked és dicsér téged, megmutatja, mi vezetett oda, hogy átadd a várost a szűzanyának, az úgynevezett istenanyának, és hálát adj neki az elért sikerekért. Azáltal, hogy nem igazán érdekelt, hogy lehet megérteni a Biblia üzeneteit, és nem vágytál arra, hogy az élőisten kezébe helyezd a teljes életet, a munkádat, és az azzal járó felelősség terhét, az embereknek való megfelelés csapdájába estél. Elfogadtad az emberektől jövő dicséretet, és az ő szavukra figyeltél Isten szava helyett, ami mellé ő adta volna neked a bölcsességet, az erőt és a bátorságot, hogy azt cselekedd, ami helyes. Mint mondtam, fogalmam sincs, mi zajlik a gyergyói közéletben és a városvezetésben. Viszont mivel, hogy az én szülővárosomról van szó, azt szeretném hinni, hogy amit az Úristen ezekkel az álomképekkel mutatott, nem a végső állapot, hanem egy nagyon fontos figyelmeztetés arra vonatkozóan, hogy a város vezetősége ugyanúgy, mint a polgárok zöme, emberi értelemre és erőre támaszkodva, emberi megoldásokat választva, teljesen kihagyja Istent és az ő szavát az életéből, aminek nagyon súlyos következményei lesznek a közeljövőben. A COVID utáni időszakban több komoly figyelmeztetés adott az Úristen arra vonatkozóan, hogy a látszat ellenére a vesztelem nem múlt el. Az istentelenség, a bálványimádás, az önimádat, az egyre halmozódó bűnök miatt nagyobb csapások fogják sújtani az embereket, mint a pandémia és az első két világháború idején. Ezekben az időkben, akinek nem lesz személyes kapcsolata az élő Istennel, és nem fogja hallani az ő életre hívó szavát, kénytelen lesz emberek szavára figyelni, vagy a saját értelmében bízni, mint ahogy a COVID idején is történt, és el fog veszni. A néhány nappal ezelőtt közzétett figyelmeztetés is arra utal, hogy városunkra nagy veszély közeleg. De mivel az emberek teljesen be vannak kábítva a vallási babonák és a szórakoztató ipar eszközei által, hirtelen, felkészületlenül fogja érni őket a vesztelem. A figyelmeztetés címe Bagos Bradeasz és a darazsak. Így szól Pál apostol ezekről az időkről. Amikor ezt mondják, békesség és biztonság, akkor hirtelen vesztelem jön rájuk, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra, és semmiképpen meg nem menekülhetnek. Ez az üzenet nem csak Gyergyó polgármestere számára figyelmeztetés, hanem számomra, és minden egyes hallgató számára is, akiben még van menthető lélek. Ugyanis ebben a földi életben a lélek a tét, mert a testét előbb vagy utóbb mindenki elveszíti. Ezt mondja az Úr Jézus, akinek a nevét és szavát megvetik és szégyellik a gyergyói városvezetésben. A lélek az, ami megelevenít, a test nem használ semmit. A beszédek, amelyeket én szólok néktek, lélek és élet, az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim semmiképpen el nem múlnak. Bizony mondom néktek, ha meg nem tértek bűneitekből, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, semmiképpen nem mentek be a mennyeknek országába. Aki nem születik újjá bűnei bocsánata, Jézus beszéde és Isten ereje által, semmiképp nem láthatja meg az igazságot, és nem örökölheti az életet. Az újjászületésről János evangéliumának 3. részében lehet olvasni. Féltőn mondom minden kedves olvasónak és hallgatónak, hogy keresse Istent, amíg még elérhető, mert van egy olyan pont, egy küszöb, amelyet ha átlép az ember, többi már sosem hallhatja meg Isten életre hívó szavát, és a rothadásra ítélt anyagi világ rabja marad, örökre. Némelyek számára talán ez az üzenet volt az utolsó hívás, az utolsó figyelmeztetés az Úristentől, hogy hagyja abba az emberkövetést, és forduljon hozzá, amíg megteheti, mert a kegyelem nem sokára lejár. Mit használ az embernek? Az egész világot megnyeri is, de az ő lelkében kárt val, avagy micsoda váltságot adhat az ember az ő lelkért. Keressétek először Istennek országát, és az ő igazságát, és amire igazán szükségetek van, Isten megadja nétek, mert tudja ő, mire van szükségetek, még mielőtt kérnétek tőle. Aki megértette ezt az üzenetet, és nincs kétsége afelől, hogy nem magamtól szólok, hanem az Úristen adja ezeket a figyelmeztetéseket, segíthet az üzenet népszerűsítésében azáltal, hogy elküldi plébániák, vallási felekezetek, önkormányzatok e-mail címére azzal az őszinte reménységgel, hogy olyan istenfélő vezetőkhöz is eljut, akik meg fogják szívlelni ezeket a szavakat,